ott hagytuk el, hogy majd lesznek ilyen vélt vagy valós megoldások is, és kicsit lehozzuk ezt még offline-nap szintre, mert ugye azzal kezdtem el ezt a mai beszélgetést, hogy azoknak is szól, vagy azoknak ajánljuk, akik görgetik a sztori után, a történet, ugye a Insta sztori után a látogatóknak a listáját. Én tudom, hogy ilyen sok van egyébként, és bevallom, én is beleszoktam ebbe szaladni, és szerintem mindannyian beleszaladunk onnantól, hogy ezek
álljunk
láthatóak.
Álljunk is meg egy pillanatra. Tehát az, hogy én látható akarok lenni,
azzal nincs önmagában baj.
Hogy valaki is, vagy hogy ismert akarok lenni, vagy híres akarok lenni, vagy mindenki által szeretett akarok lenni. Szóval ebben vannak árnyalatok, és hogy azért most ilyen fekete-fehér alapon beszélgetünk arról, hogy hát ugyan már ne úgy éljünk, hogy így tetszünk másoknak, mármint hogy tetszen az, akik vagyunk, meg mi. Szóval, de ez nem így van. Abban az értelemben, hogy egyébként csak is mások azok, akik tükröt tudnak rólunk mutatni.
Aha.
Tehát
egy
valós tükörben nézegethetem magamat, az egy teljesen szubjektív vélemény lesz, az én zárt világom véleménye, hogy ott mit látok. Tehát, hogy éppen ez az izgalmas, hogy valami nagyon paradox dologról beszélünk, hogy azokban a tükrökben, amit mások mutatnak, hogyan nézzek bele. Tehát, hogy ne az legyen, hogy amit reflektálnak, az biztos én vagyok, hanem előbb nézzek be magamba, ismerjem meg, érezzem önmagam, tudjam önmagam, és utána menjek ki a világba, és nézzem meg, hogy ebből mi látható. De nem csak, hogy nézzem meg, hanem mutassam meg, és ez is nagy bátorságot igényel, és ha tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik.
Burkolt reklámnak tűnhet, disclaimer nem az, csak ez azért annyira személyes és annyira közeli sztori, hogy ezt szeretném veletek megosztani, meg egy nagyon picit erről beszélni. Nekem van egy YouTube csatornám, aminek az a cím, hogy Laikus. Ez 2018-ban indult, és COVID után, illetve a COVID-ban nek le kellett állni a finanszírozási problémák és egyéb problémák miatt, és az 4 évig, illetve 4 éve inaktív, illetve hát idén már elkezdtem, illetve egy éve már elkezdtem tavaly nyáron ezt újraépíteni technikailag, és nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy amikor kérdezték tőlem, hogy vajon mi van ezzel a történettel, és hogy ez miért maradt abba, akkor ugye mindig valamit ki kellett találni, vagy valamit mondani kellett, nem kitalálni, hanem mindig valamit mondtam, és az aktuális állapotomhoz képest mondtam azt, amit mondtam. És közben jöttem rá, hogy igazából ehhez tehát hogy ahhoz, hogy egy ilyet egyedül csináljál, és meg tudj birkózni az összes ilyen nem tudom, visszaigazolással, meg az technikailag, meg az, hogy ennek van-e létjogosultsága, van-e neked létjogosultsága, egy ilyen sztorit csinálni, és akkor ebben rengeteg kérdés van, meg ilyen alkérdés, hogy hát annyian csinálják ezt már, van-e szükség, kell-e ezt csinálnom, nincs, látható leszek-e, tehát hogy ezeken mindegyiken szerintem túl kell lenni, és ez akkor fog tudni úgy beindulni, amikor ezek már nincsenek, amikor ezekkel már nem kell foglalkoznod, vagy nem akarsz foglalkozni egyszerűen.
Igen. És itt ugye mi a különbség, és egyébként tényleg visszakanyarodva, vagy hát ráfűzve a kezdő gondolatodra. Az instázás, mit mutatok magamról, a vajon lájkolják-e, és a többi, hogy mindaddig, amíg te azt keresed, hogy mit tetszik másoknak, addig egyáltalán nem azt
nem
az életed építed.
Hát
pontosan. Abban a pillanatban, mondjuk a te esetedben, amikor tudod, hogy a laikussal te mit akarsz üzenni a világnak. Te mint önálló egyed, valamit ki akarsz fejezni. Ez is egy abszolút emberi, univerzális adottság, hogy valamit ki akarunk fejezni. Ezt keresünk, hogy de mire vagyok oké, vagy jó, vagy mit tudok a legjobban kifejezni. Most így rettentő egyszerűen fogalmazva, és ha ezt tudod, akkor teljesen mindegy, nyilván most nem az üzleti oldalát nézzük, hogy valóban nem tudom, hány szponzorod lesz, vagy nem lesz az adott podcastodon, vagy mit tudom én csatornádon, de hogyha valóban ki tudod azt fejezni, ami, akkor baromira mindegy. Nyilván nem
és
ilyen...
ezt nagyon könnyű így kimondani, na és akkor ide bocs, hogy rákötök az előző kérdésre, amit még az előző részben föltettünk, hogy erre hogyan lehet trenírozni magunkat, van-e egyáltalán erre valami HACCP, vagy nem tudom, valami lista, checklist, amivel ha végigmész, akkor ezeket tudod tartani, fel tudsz zárkózni saját magadhoz, és nem okoznak majd ezek ilyen álmatlan éjszakákat.
Hát hogy ne lenne? Hát épp arról beszéltünk a szünetben, hogy itt úgy beszélünk arról, hogy hát az autentikusság az megy. ennyire jó út, és ezt kell csinálni, és nem kell hozzá semmi más, csak bátorság. Szóval, hogy ez egy életfeladata alapvetően. Ki messzebbről indul, mert olyan családi kötelékekben nőtt fel, ahol mindig meg volt mondva, hogy ki a jó gyerek, hogy ki a szép gyerek, hogy és az egyéb formálások, és attól ellépni, vagy egy ennél még bonyolultabb, nem tudom, ami üzleti, családi dinamikából, az rendkívül nagy feladat. De minden esetben életfeladat, tényleg csak ki milyen mínuszból indul, vagy nulláról, vagy kevés pluszból, ez a különbség közöttünk. Sőt, azt mondhatom, hogy valójában az embernek az lenne a kutya kötelessége, ezt pszichológusként mondom, ami, mint az előbb is említettük, azért egyfajta filozófiai, és ilyen értelemben ugye filozofikus tudományi irányzat, hogy az ember ezért van, vagy ez a dolga egész pontosan a világon. A kutya kötelessége, én így mondanám, hogy megtudja azt, hogy ki ő, mi ő, a valóságot tudja meg erről, és abból azt, ami értékes, azt hozza a felszínre. Legyen az a munkája, legyenek azok a barátai, akik ehhez illeszkednek, ne azok legyenek, akik elfogadják, szeretik őt, és nem tudom én, hajtogatják, hogy jaj, de szép vagy. Igen, tehát, hogy nagyon, de hogy most ezen mosolyogsz, de lehet, hogy csak kárörvendem, vagy hogy olyan felszabadultam. Nem,
ahogy mondtad, azon mosolyogtam.
Ja, oké. Tehát, hogy tehát lehet ezt az utat is választani, ez nem vezet sehova. A szorongáshoz vezet, és ahhoz a magányossághoz, amikor az út végén, akár tényleg az út végén, tehát az életutad végén a teljes befejezetlenség élményed van, és a bakancslistán még nagyon-nagyon sok minden szerepel. A bakancslistát nem 60 évesen kell elkezdeni írogatni, hogy most már lehet, hogy csak 10 éven van hátra. Szerintem, amint tudatodnál vagy, tehát ilyen 10 éves korodtól, és mondjuk azt, hogy jogilag is cselekvőképes, és akár felnőtt sorba tartozol, akkor az a dolgod, hogy ezen a listán, ami téged érdekel, ami hajt, amire kíváncsi vagy, amiből megtudhatsz eseményből, kontextusból, országjárásból, másokkal való beszélgetésből, vagyis kapcsolódásokból, magadról többet, azt csináld, és amiről úgy gondolod, hogy ez nekem nem tetszik, vagy ez tulajdonképpen ilyen nem is vagyok, vagy nem is szeretnék lenni, azon meg lépj tovább, vagy lépj túl. És arról beszéltünk, hogy egy életfeladat, és igen, persze mit mond a pszichológus.
Hogy azt mondtad, hogy ezek, ez még neked is jócskán.
Hát
ez ezen
miért lepődsz meg?
Azért lepődtem meg, mert hogy ez nekem ilyen, nem tudom, ilyen level one, or, vagy level two.
Hogy egy pszichológus
milyen? Nem csak az, hogy pszichológus, hanem az, hogy ezen az élet feladaton túl vagy.
Hát dehogy vagyok túl. Hát, tehát én azt gondoltam, soha nem vagy ez... ezen túl. Ennek nincsen vége. Lehet, azt gondolom, vagy tök jó, hogyha az ember eljut mondjuk kb. Igen, így 50 éves, nem, ha 40 se lett volna rossz, még egyébként, ha már így kérdezted, bár nem volt kérdőjel a mondat, nem voltam ebben az állapotban, vagy nem ismertem magam eléggé, egyáltalán nem, 40 évesen, de hát az 50 az már tényleg azt gondolom, hogy egy olyan életkor, hogy ha ott nem tudom megélni azt, és nem merem felvállalni azt, aki vagyok, ami érdekel, és ami nem, akik érdekelnek, és akik nem érdekelnek, akkor nagyon-nagyon rossz úton járok. Pláne mondjuk szülőként rendkívül rossz úton járok, mert akkor nyilván átadom ugyanezt a példát, hogy hát légy olyan, ami ennek mások szeretnének. Biztos nem, és a többi, és a többi. Szóval, hogy ez egy életfeladat, és ha lehetne, ahogy így Jungot is végigolvastam újra, gyakorlatilag én receptre fölírnám a terápiát mindenkinek, most ez borzalmasan hangzik, tudom, olyan, mint amikor a fogorvos veri az asztalt, ez ma sajnos egy aktuális téma az életemben, hogy na de bocs, de már 5 éve itt kellett volna üljél ebben a székben, és tök igaza volt, de azért mindig adunk neki igazat, mert bocs, de egyébként rohadtul fáj, amit itt csinálnak velem. Szóval, hogy ez is ilyen, de hogy tényleg inkább azt mondom, hogy csak receptre nem, ez azért túlzás, de hogy így csak bátorítani tudok mindenkit. Hogyha, és ezt sem kérdezted, de legyek őszinte, tehát hogy én nekem mennyi önismeret kellett ahhoz, hogy legalább valameddig elérjek, így 50 évesen, az, ha összeszámolom, akkor 10 év csoportterápia, és nem azért mentem oda, mert beteg voltam, hanem azért, mert nem funkcionáltam úgy, ami nekem mondjuk azt, hogy kényelmes lett volna, vagyis nem éreztem autentikusnak, és legalább 2 év egyéni terápia, illetve visszavisszatérően egyéni terápia, rengeteg szupervízió, és tehát, hogy tényleg erről szól az élet.
A szupervízió az állandó, nem?
Hát a mi szakmánkban igen, persze.
Életében.
De az igazából, azt nem tudom, hogy a hallgatók tudják-e, hogy a szupervízió arról szól, hogy te egy terápiás feladatot egy adott klienssel miért nem tudsz megoldani, vagyis rólad szól. Valami olyat látsz, ami neked is nehéz, ami neked is probléma, vagy magadra veszel, azért sokszor ez is van, valami olyat, amit egyszerűen nem figyelsz meg, hogy ez nem én vagyok, csak megkaptam csomagként egyébként a klienstől, ez a projekció esete egyébként, és introjekció esete, de most tényleg ne szakmázzunk már ennyire, és akkor azt viszed el a szupervízióba, de a lényeg az, hogy az egész rólad szól, hiszen te, amiről beszéltünk az első felében az adásnak, te azt vállalod ebben a szakmában, hogy egy folyamatos tükör vagy mindenkinek, aki megtalál, vagy aki leül oda veled szembe abba a székbe, viszont tükör csak akkor tudsz lenni, hogyha azt mutatod, amit a másik betesz, bereflektál a tükörbe, nem magadat mutatod. Tehát ha valami teljesen mást tükrözök vissza, vagyis magamat tükrözöm neki, és nem tudom, mert én valami elvárásokat támasztok ezzel, vagy valami szerepmodell.
De van ilyen red flag, amit a pszichológusnál észre lehet venni?
Csak red flag van.
Hát oké, de hogy veszi észre, ezt mondjuk egy kliens?
Egy kliens van, amikor észreveszi egyébként, de nem, tehát nem szakmai alapon veszi észre, hanem mondjuk mond egy olyan mondatot, amit neked kell akkor észrevenni, hogy basszus. Mondok egy ilyet, és nagyon hálás vagyok ezért, és ezt el is mondtam akkor abban a terápiás kapcsolatomban. Ennyi volt az egész. Hogy azt mondta bocs, hogy így hívlak most, de semmiképp ne légy felismerhető a kliens, hogy figyelj, te mindig úgy fogalmazol, mintha te lennél a felnőtt, és én lennék a gyerek. És
wow.
Pont ez volt a probléma egyébként, vagy az egyik probléma, amit szeretett volna megnézni, hogy miért reagál rá így a világ.
Aha.
És elkezdtem én is így reagálni.
Te is úgy kezdtél reagálni, mint ahogy mindenki.
Na de most ebből a mondatból azért azt gondolom, hogy egy jellemzően egy szakember kezdi végig gondolni, hogy mi történik itt, és akkor ezzel tök szépen lehetett dolgozni. De, na, szóval ez van, amikor a pszichológus sem működik, csak görbetükörként, és akkor baj van, de azt baromira tudni kell felismerni, igen.
Visszakanyarodva az eredeti témánkhoz, tehát ami valójában az volt, hogy az önazonosságot azt hogyan lehet elérni, hogyan, ez nyilván most erről nagyon sokféle aspektusban beszéltünk, de hogy ez a hogyan legyél. Mert ugye itt van, hogy ez a karizma, igen, amit még behoztam, hogy amikor valaki megjelenik egy szobában, és úgyis mindenki ráfigyel, akkor az sokszor annak tulajdonítjuk, hogy a karizmája. És akkor hogy ez így el van rendezve, vagy a születéssel hozza az ember, és akkor az úgy neki van.
Szerintem van, aki, amit az előbb erre a kis skálára raktunk rá, van, aki hívjuk akkor így, hogy messzebbről vagy közelebbről indul, inkább azt mondom, hogy van, aki ilyen értelemben szabadabbnak születik, a saját békjói alól. Tehát, hogy nem kap olyan, mármint, hogy nem kap másoktól olyan békjókat, amiket tovább visz maga, és amiknek meg akar felelni, és ezért nem tudja kibontani azt, hogy na de ki is vagyok én. Ezek a tényleg szuperül felnevelt, szuper családban, most hívjuk szupernek, de egyébként a szakirodalom elég jó szülőknek és elég jó családoknak hívja őket. Tehát aki így nő fel, hogy mindig arra reflektálnak, amilyen, azt meg nem várják el tőle, amilyen nem, és nem akarnak semmilyen szerepet, vagy semmilyen életutat, vagy semmit rákényszeríteni, de azért megmutatják azt is, hogy mondjuk mi az, ami úgy nem oké, mert mondjuk nem funkcionális azért így egy szociális közeg. Szóval, hogy úgy a határait is megmutatják, a szabadabb tud lenni, és ez nagyon-nagyon vonzó. Azt gondolom, hogy ez lehet az. Azt szoktuk mondani, hogy ő már eleve olyan személyiségnek született, a személyiség, igen, valamilyen módon velünk születik, de ha Jungot vesszük, akkor ott van benne mondjuk a kollektív tudattalan rész is. Jó sok mindent kinyitottunk, és akkor az már tényleg generációkon keresztül kapta. De hogy alapvetően a személyiség maga is, amire úgy reflektálunk, hogy akkor így kapta, mint ajándékot. Szóval, hogy
hát pont ezt megdolgozott.
Hát így van. Tehát erről beszélünk az egész adásban, hogy alapvetően a saját valós személyedet, személyiségedet, Jung ezt egyébként self-nek hívja, kell kibontani, az egóval szemben, amit megkülönböztet markánsan, ami meg a tanult, tudatos viselkedésed, de a self meg a tudattalan, ami magában hordozza a tudatost is, és akkor az a kettő is szépen össze van fésülve, simítva, és akkor vagyok autentikus.
Fú, oké, eljutottunk tényleg nagyon messzire. Hát igen, Carl Jung, most én kicsit utána olvastam, és azért lepődtem meg, mert ugye ő, ha jól értem, akkor Freud tanítvány
abszolút,
volt.
Abszolút, így
és,
van. Aztán...
És ugye azt írják róla, hogy az analitikus pszichológia megalapítója, csak akkor viszont
megújítója
ki volt Freud igen. Akkor ebben a sztoriban.
A tanára, abszolút.
Igen, tehát nem a Jung alapította
igen,
meg.
Csak aztán ők később mondjuk úgy, hogy versenytársakká váltak, vagy nem is volt felhőtlen később ez a viszony, mert nagyon más nézeteket kezdett egyébként az analitikus pszichológia irányzaton belül Jung. Vallani. Igen.
Na jó, hát őt idéztük most, igen.
Tudod, mi még, amit mond. Kérdeztél, hogy nagyon fontos az is, hogy ne csak a tükrökbe nézzünk, bár azért erről beszéltünk, hanem hogy néha a csendet válasszuk. És nagyon félünk a csendtől. Ez is Jungi elmélet egyébként. Pedig a csend az, amikor befelé figyelünk. Ezt ő introspekciónak hívja egyébként. És ez az, amiről beszélek. Amikor nem az érdekel, hogy mások, meg mit, meg miért, meg tetszik, vagy nem tetszik, hanem hogy mi van ott bent. Én mit látok ott bent.
Bocsánat, ez akkor lehet az első lépés. Tehát, abszolút. Hogyha megoldásról beszélünk, akkor szerintem is tényleg meg lehet nevezni egyet. Én akkor ezt nevezném meg elsőként.
Ez így van.
Mert ez az, amit a legnehezebb elérni szerintem ma. Nagyon sok esetben kevés olyan állapot vagy helyzet van, amikor nincsenek körülöttünk.
Pontosan.
Akkor nem kell valaminek megfelelni, és akkor vannak ezek a vágyak, ilyen apró vágyak, tudod, hát hogy és... elmegyek a, nem tudom, a Károly kertbe olvasni egy könyvet. Szerintem ilyen ritkán tesszük meg.
Ezt csinálta a hétvégén, képzeljétek.
De most ezt azért hoztam be, hogy ez mennyire egyszerű, mennyire ingyen van.
Ha akartok olyan találkozni, keressétek a Károly kertben.
Két évente tudod.
Képzeljétek el, ma az történt, hogy beszélgettem egy nagyon kedves régi ismerősömmel, aki Madridban él, és így valahogy szóba került Pedro Almodóvar, és így mondtam, hogy hát ő egy frenetik, tehát, hogy tényleg milyen filmek. Ja, ő már ezerszer találkozott Pedro Almodóvarra, mert ott szokott ülni az XY kertben, és ő ott szokott keresztül menni. Na, ilyen a Viktor is. Keresétek őt a Károly kertben.
De micsoda párhuzam, hát ezen láttam jönni.
Szerintem megérte meghívni engem.
Csúcsok kell abba hagyni, abszolút. Júci, nagyon
köszi. Szóval legyetek csöndben néha, és gondolkodjatok magatokon, magatokról.
Szerintem azt mondod, legyetek
a vágyaitokról. És arról, hogy milyenek vagytok. És az csak csendben lehet, nem kell hozzá senki más sokszor.
Ja, meg nem kell hozzá a doom scroll.
Nem. Nagyon nem.
Nagyon nem. Na jó, akkor jó kis offline estét mindenkinek. Köszi, Júci, hogy itt voltál ma.
Köszi nektek.
Fantasztikus voltál. Szerintem 3 hét múlva találkozunk, ezt most így előre.
Jung szerint, hogyha dicsérnek, azt is vizsgáld meg nagyon sokszor, mert akkor konform leszel. Most csak azt mondtad, hogy szuper voltam, vagy valami hasonló.
De én most arra mondtam, hogy ja, igen, most ezt arra mondtam,
nem
hogy...
Nem hiszem el, tudom.
Na jó, most nem hiszed el.
Kiforgattam a szavaidat.
Ki, és azt mondja, helyre hozzuk. Na jó, gyerekek, köszi nagyon a figyelmet nektek is. És legyetek jók, legyen szép estétek.
Ne legyetek jók, most beszéltük. Olyanok legyetek, amelyek lenni akartok. Hajrá!
Juci, szóval most várjál, most lezavarom a műsort. Most lezavarom a műsort, jó. Szóval. Igen, és találkozunk holnap. Úgyhogy tudjátok, vigyázzatok magatok, bugjatok szerelmesen. Na, ez jó lesz így?
Nem merek megszólalni.
Nem baj.